Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Ismét eltelt egy hónap, és jelentkezünk a Fogom a kezed című műsorunkkal. A Nagyváradi stúdió mikrofonjánál Vidikán Lokodi Tündét hallják, és állandó vendégem a telefonvonal túlsó végén Weber Csilla pszichológus, akit ma is nagy-nagy szeretettel köszöntök. Isten hozott, drága Csilla néni!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Örvendek, hogy folytatjuk az elkezdett témakörünket, ami hát valójában azok az alapvető érzelmi szükségleteknek a megtárgyalásáról szóltak, amikre a gyermeknek szüksége van ahhoz, hogy egy egészséges személyiségű felnőtté alakuljon. Ugye ez volt a biztonságos kötődés, az autonómia, a szabad önkifejezés, spontaneitás, játékosság, illetve a reális határok. Hát ebből az elsőről, a biztonságos kötődésről már beszéltünk, és most a másodikkal folytatnánk, ami az autonómia, a függetlenség, elős önálló énérzésnek a kialakítását jelenteni. Hát ez egy nagyon kényes téma, azt hiszem, és azon gondolkoztam, hogy talán két példával mondanám el, hogy miért is tartom én ezt, hogy autonómia, függetlenedés olyan nagyon kényes dolognak. Hát az egyik az egy tulajdonképpen egy 50 éves hölgynek a megjegyzése volt, amikor arról beszélgettünk, hogy a lányomék el vannak utazva, és én kezdtem mondani, hogy ja, Istenem, jó lennének már itthon, és így, és úgy, milyen jó lenne már, mert azért úgy szeretném, hogyha tudnám, hogy itthon vannak. Amire úgy rám nézett, azt kérdezte, hogy te ennyire aggódsz a bizony 40-en felüli lányodért. Mondom, igen, tudod, én alapjaiban egy aggódó anyuka vagyok, és nagyon sok fáradtságomban telik, hogy leplezzem ezt az aggódásomat, mert nem akarom én ezt feltétlenül átadni nekik, hogy tudják, hogy én itthon közben félek, és gondolkozom azon, hogy mi van velük, de bennem van ez az örök aggódás. Mire ennek az 50 éves hölgynek az arca úgy elkomorodott, és azt mondta, hogy tudod, milyen érdekes? Az én édesanyám soha nem aggódott értünk. Többen vannak testvérek. Azt mondja, mindig azt mondta, hogy én nagyon bízom bennetek, és tudom, hogy úgyis mindig mindent ügyesen elrendeztek, és én nem aggódom értetek. És úgy nézett rám, és azt mondta, hidd el, hogy ez nekem még most is fáj. Meglepődtem. Bár éreztem, hogy szegénynek valójában az én aggódásom az ő szeretet hiányát juttatta eszébe. Számára az, hogy én aggódtam, azt jelentette, hogy jó, milyen közel vannak hozzám a gyermekeim, hogy szeretem őket, hogy még aggódom is értük. Hát ez úgy nagyon elgondolkoztatott. A másik történet az arról szólt, hogy két ilyen tizenéves leánkával beszélgettem. Igyekszem mostanában is beszélgetni hasonló korúakkal, hiszen én eléggé kikerültem ebből a körből, és azért kíváncsi vagyok, hogy hogy gondolkoznak, hogy élnek, mit csinálnak, hova járnak. És a nagyobbikkal arról beszélgettünk, hogy hova érdemes menni szórakozni, meg hazamenés, meg hogy otthon hogy is van. Elvált szülők, az anyuka egyedül nevel két leányt, és kezdte nekem mondani, hogy hát, hogy este azért egyedül hazajönni probléma, meg vagy kísérgetik, vagy nem egymást, erről kérdezgettem. A kisebbiknek megtanulási problémái voltak, és arról beszélgettünk, hogy mennyire fontosak a jegyek, hogy mit tükröznek a jegyek, szóval ilyen nagyon általános, szép témákat. És én úgy csak úgy megkérdeztem, hogy és anya tudja, hogy nektek ilyen gondjaitok vannak? És rám néztek, és azt mondta, ugyan, hát anyát nem érdekli. Mondom, mi? Hát nem, hát soha meg nem kérdi. Hát úgy legyek 9-10 között otthon, akkor lehet, hogy kérdezni, hogy mit csináltam, hogyha nem érkeznék haza. A jegyeimet, hát nem is tudja. soha meg nem kérdezi. Na, ettől nagyon meglepődtem, hogy hanyasokat kaptam. És bizony a gyerekek ezt nagyon szomorúan és rosszalóan mondták el. Na, és ekkor kezdtem gondolkozni azon, hogy jó, jön ez a következő adás, akkor miről fogunk beszélni, hogy mennyire hagyjuk önállóan a gyermekeinket, mennyire lesznek ők képesek tizenéves korukban önálló jó döntések meghozatalára, ennek megfelelő viselkedésre, és tényleg annyira rossz, hogyha az a szülő állandóan ellenőrzi, nézi, kérdezi a gyermekeket? Hiszen a legtöbbször a válasz, mi történt az iskolában? Semmi, ugye? Hát ez egy nagyon kényes téma ezek szerint. Hiszen nagyon nehéz megtalálni azt a határt, hogy meddig nem teher, meddig nem gátolja a fiatalokat az életükben az, hogy én ott vagyok, és beleszólok, és kérdezősködöm, és esetleg mondom, nem esetleg, biztosan, mondom a tanácsaimat, illetve hogyan mondjam ezt, és itt most ezt nagyon aláhúznám, hogy hogyan tegyem ezt, és akkor hogyan érzik ők magukat. Tehát, amikor arról szól, hogy addig, ameddig a kicsi csecsemő egy teljes függőségben él az anyától, akkor hogyan kezdem el, mert hogy ott kezdődik. És ezt mindig hangsúlyozni szeretném, hogy a gyermek nevelése, terelgetése, irányítása, ki hogyan akarja mondani, az nem tizenéves korban vagy tízéves korban kezdődik, hanem ott az első pillanatoktól kezdve. És bizony ez az önállóságra való törekvés. Ugye maga a szó, hogy autonómia, az két szóból ered, az autó és a nomosz, ami a saját törvény szerint itt jelenti, tág értelemben meg ez az önrendelkezést jelenteni. Tehát mikor lesz az a gyermek annyira független, mikor lesz annyira tudatában, annyira birtokában annyi információnak a világról, hogy önállóan tudjon dönteni. Hát én azt hiszem, hogy soha nincs az ember ilyen teljes birtokában mindennek, és nagyon sokszor felnőtt korunkban is előfordul az, hogy igenis megkérdezünk mást, hogy ez vajon így jó lesz? Egész egyszerűen csak azért, mert úgy gondolom, hogy az illető az adott területen sokkal többet tud, mint én, és akkor megkérdem az ő véleményét is. Összevetem a sajátommal, aztán eldöntöm, hogy melyiket fogom megvalósítani. Tehát ez, hogy önálló vagyok, hogy autonóm vagyok, elengedhetetlenül szükséges, de azért legyen mindig ott egy kicsi kételkedés bennünk, hogy lehetőleg a legjobbat keressem. Biztos, amit döntöttem, hogy ez jó. Nincs valaki más, aki jobbat mond. Ha jó volt a kapcsolat a szülőkkel, ha megbíztam én is bennük, nem csak ők bennem, akkor oda visszatérni mindig lehet. Egyszerűen csak elmondani egy problémát, egyszerűen csak elsírni egy panaszt, egyszerűen csak együtt örülni valamivel, ami nagyon jól sikerült. Ehhez viszont, és teljes ellentmondásnak tűnik, egy nagyon szoros érzelmi kötődés, amit az előző alkalommal beszéltünk, annak a nagyon szoros formája elengedhetetlenül szükséges. Leválni csak akkor lehet valakiről, ha előzőnek kötöttünk hozzá. Tehát az érzelmi kötődés, az érzelmi kapcsolat, a megértés, a bátorítás, a szeretet érzése, az az elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy egy autonóm, felnőtt érett személyiség alakuljon ki.
Itt, ha megengeded, akkor egy gondolat jutott eszembe, hogy ugyanúgy, ahogy egy ház, ahhoz, hogy álljon, kell legyen neki egy biztos alapja, ugye, ez a, amit megalapozunk, így, ahogy hallgatlak, hát nagyon sok gondolat ébredt így bennem, és ez a biztonságos kötődés, ez lenne az alap valószínű, ugye, és akkor ez az, ahova mindig visszatérhet, olyan, mint egy ilyen leszálló pálya, hogy ő, mint repülő, jön, megy, de amikor úgy gondolja, visszajön, leszáll, megpihen, tankol, megint elmegy, megint repül egy utat, megint visszajön, és hogy ez a nyitottság, hogy mint ahogy tényleg az a repülőpálya, hogy mindig fogadja a repülőt, és mindig azt adja neki, amire szüksége van, hát ehhez azt hiszem, hogy valóban nagyon-nagyon nagy bölcsesség kell, és nagy-nagy nyitottság, úgy gondolom, a szülő részéről. Egyébként eszembe sem jutott ez a gondolat, amit az elején felvetettél, hogy mennyire kell elengedni, és hol van ez a határ, ez azért egy, azt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon jó és nagyon fontos kérdés, amit feltettél, és ezzel nagyon érdemes lesz most elgondolkodni.
Igen, és erről beszélni, de ez a repülőpályás, ez nagyon jó hasonlat, nagyon szépen köszönöm, mert tényleg így van, pontosan, hogy bármikor visszaszállhat oda abba a családi fészekbe, legyen repülőpályás, vagy madárfészek, teljesen így van, hogy rendkívül fontos az, hogy visszamerjek menni, főleg a fiatal korban. Jó, hogy idősebb korban. Engem ennek az 50 éves hölgynek a gondolatai, az érzése. Tudod, az érzés volt a rosszabb, látni az arcán, hogy majdnem irigykedett a gyermekemre, hogy milyen jó neki, hogy őt az édesanyja ilyen aggódva várja. És engem soha nem tett. Én ezt az érzést nem ismerem. Tehát ez volt, ami nagyon megdöbbentett. No, hát a teljes szimbiózisból, ugye, amivel az anyával vagyunk, és ami úgy, ahogy mondtad, az alapja az egész későbbi életünknek. Ezt az elmúlt alkalommal hangsúlyoztuk is. El kell jusson egy önálló, független egyén állapotába. Saját értékrendszer szerint, saját vágyainak a megfogalmazása alapján hoz majd döntéseket, illetve, és akkor a másik dolog, amit ha kihangsúlyoznék, vállal felelősséget azért, amit megtett, amit döntött, amit véghez vitt. Eközben persze ő önálló, de képes marad kapcsolatteremtésre a munkahelyén, az iskolában, a baráti körében, hát nem beszélve a családjáról, a párválasztásban, és együttműködni másokkal. Na ez lenne igazából az autonóm, önálló viselkedés. Én és a másik. Ugyanúgy tekintetbe veszem a másik ember igényeit, értékeit, céljait, motivációját, és képes leszek együttműködni vele. Tehát már itt a kicsikorban, és most tűnik egész kicsikorról beszélünk, ott a 2-3 éves kor, amikor ez elkezdődik, amikor jön az a csúnyának nevezett dackorszak, hogy azt mondja, hogy nem, nem csinálom, nem akarom. Hát valójában arról szól, hogy rájön arra, hogyha egyszer ő ezt kimondja, akkor az bizony nem történik meg esetleg. Hűha, nagy rábeszélés, és sok minden kell hozzá, hogy aztán meggyőzzük arról, hogy melyik is lesz a jó a kettő közül, amit én mondtam, vagy amit ő mondott. És ebben benne van az, hogy hagyom néha, hogy kipróbálja azt, amit akart. Itt kezdődne a jó szülő. Pontosabban a jól nevelő szülő, vagy jól irányító szülő, vagy jól terelgető szülő, hiszen nagyon sokan nem nagyon szeretik már ezt a nevelés kifejezést használni. Tehát nagyon meg kell égesse magát, hogy így mondjam, rájöjjön arra, hogy mi a következménye egy-egy döntésének, ami esetleg a nem ismerésből fakad, és rossz lesz, de meg kell azt tapasztalja, hogy igen, ezt megtettem, de ennek ez lett a következménye. Tehát a következő alkalommal nem csinálom. Uram, bocsánat, még azt is el kell ismerjem, hogy anyámnak igaza volt. Ezt nem kellett volna. Tehát az egészséges élethez a kapcsolódás és az autonómia, az önállósodás szükséglete abszolút szükségessé válik. A kapcsolódás az fizikai és lelki értelemben az életben maradást biztosítja. Az autonómia viszont a kiteljesedést, az önmegvalósítást, hogy társadalmilag hasznossá váljak, hogy felnőtt egyén lehessen belőlem. Persze, megint csak azt mondom, mind a kettőhöz az egyszemélyes kapcsolat elengedhetetlenül szükséges. Ez ugye legtöbb esetben az anya vagy a szülőpáros, ugye meg hát az apának a jelenlétét azért itt sem szeretném kihagyni és a fontosságát, tehát mind a kettőnek a jelenléte szükséges lenne ahhoz, hogy egészségesen tényleg önálló döntésekre legyen képes. Csak az a gyermek fog tudni igazán önálló személyiségi válni, aki biztonságosan kötődött. Csak azt a kötődési mintát fogja vinni a párkapcsolatába, hiszen ez a legfontosabb kapcsolat valójában, ami kialakul. Csak most már a párkapcsolatába a saját értékrendje szerint fog belépni, a saját céljai szerint, a saját motivációja szerint, ami az évek során kialakult, de szintén a családban. Az autonóm felnőtt személyiségnek igazából, vagy mi is a jellemzője, hogy így mondjam, Ericssonnak a kategorizálása alapján ez a 2-3 éves korban kezd ugye kialakulni, és először itt van az úgynevezett önrendelkezésnek a joga, hogy maga határozza meg, hogy mit akar, milyen életet, milyen irányt akar követni. Na, van itt 2-3 éves korban arról már valami is, hogy milyen irányt akarok követni az életben? Van olyan helyzet, amikor erről kell dönteni? Van. Elveszem a másik játékát, vagy nem veszem el? Elrontom azt, amit ő készített, vagy segítek neki csinálni. Elosztom a testvéremmel a kapott csokoládét, vagy nem osztom el. Itt a legkisebb korban kezdik, és erre azt mondjuk, hogy micsoda, hát ez már az élet cél. Igen, igen. Milyen ember lesz belőle? Olyan, aki megbecsüli a másiknak a teljesítményét, ugye? Egy szépen felépített homokvárat? Szétrombolom? Vagy oda megyek segíteni? Hol vannak a gyökerek? Egész itt. A labdával egyedül játszom, vagy rájövök, hogy ketten sokkal jobban játszunk egy labdával, mert sokkal jobb játékokat lehet kitalálni. Tehát ha itt már elkezdem azt, hogy a gyermekemet helyeselem, megdicsérem azért a tevékenységért, és most megint aláhúzom, hogy azért a tevékenységért, azért, amit csinált, azért dicsérem meg, nem őt elsősorban. Tehát nem azt mondom, hogy hú, milyen ügyes voltál. Szavakkal való játszás, de rengeteget jelent. Hanem azt mondom, hogy jaj, de szép és jó és ügyes az, amit készítettél. Tehát nem fogunk elszállni, hogy most már én vagyok a legügyesebb, legokosabb, legszebb, hanem megértem, hogy képes vagyok arra, hogy valami szépet, valami jót, valami hasznosat készítsek. És itt kezdődik az első összetevőjének a megjelenése, és ezt aztán a későbbiekben minden más tevékenységemmel csak erősíteni próbálja. A gyermek is, a szülő is. Tehát a gyermek azzal, hogy igyekszik minél több hasonlót véghez vinni, a szülő, hogy értékeli, és itt megint nagyon fontos, ne nézzük le a legkisebb tevékenységet sem. Hány óvodáskorban elkészített ajándékunk van otthon? Amikor boldogan tesszük el a rajzot, a ragasztást, a színezéseket, a kis figurákat, mai napig is megvannak a fiam által készített kicsi figurák, amiket anyák napjára, nőt napjára, karácsonyra, vagy amikor kaptunk. De a cél az volt, hogy örömet szerezzek vele a szüleimnek. Tehát olyan ember leszek, akinek az élet céljai között ott van, hogy a másiknak örömet szerezzek, hogy valami olyasmit készítsek, amiből ő láthatja, hogy én is, hogy szeretem őt, és olyan boldogok, amikor megdicsérjük, és örülünk neki, és ha látom a másik ember örömét, nekem is örömet szerez. Ilyen kicsi korban kezdjük el tanulni. Na most, hogy a másik dolog, hogy ezek a döntéseink úgynevezett belső motivációk, belső értékek alapján készüljenek és történjenek, és nem feltétlenül a külső elvárások. Persze, nagyon jó, amikor elismerik és dicséretet kapok, de valahol belőlem jön nagyon mélyről, hogy örömet akarok szerezni vele. És aztán, hogy kapok érte még jó pontot, dicséretet, valamit, az már csak plusz bónusz. Tehát nem az szerint cselekszem, hogy mi az, amit elvárnak, amit jutalmaznak, hanem az, amiről én úgy gondolom, hogy jó, helyes, és a másik embernek is örömet tudok vele szerezni. Ugye ez a belső vezérlés, ez elég későn alakul ki. Az elején még minden gyermek a külső motivációkért, hát kis apró ajándékokért, dicséretért, simogatásért teszi, de ez lassan belém épül. És azt mondom, hogy az egy jó érzés volt, azért csináltam, most már én magamtól is, magamtól, így ahogy hangsúlyozni szoktuk, teszem ezeket a dolgokat. És Uram Isten, egy segítő foglalkozást választok a végén. Még ilyen is lehet. De ha egyszerűen csak egy nagyon jó anya és egy nagyon jó munkatárs lesz belőlem, az is rengeteget jelent. És a harmadik része ennek a felnőtté válásnak és ennek az autonómiának a fontossága szempontjából a felelősségvállalás. Ismerem a saját szükségleteimet, ismerem a saját képességeimet, és most ezeknek a függvényében, amikor cselekedtem valamit, vállalom a következményeit ezeknek a dolgoknak. Ú, erre is van egy nagyon kedves, szép példám, amit elmesélt az egyik barátnőm, hogy annak idején a veje, amikor egyetemista volt, hát nagyon jól tanult, meg sok mindent, még dolgozott is mellette, összeszedett egy, hát egy kis adag pénzt, nem túl sokat, de amennyit lehetett, bizony nem a szülőktől kapta, hanem ő kereste meg, aztán eljött a nősülésnek az ideje, és lakást vettek. Ez régen volt, akkor még könnyebben lehetett lakást venni, és kevesebb pénzzel is le lehetett előlegezni egy lakást. És mikor szóba került a lakás vásárlás, hát felajánlották a szülők a lány részéről, hogy hát ők is hozzájárulnak. És nem fogadta el a férj, a jövendőbeli férj. Azt mondta, hogy nem, innentől kezdve én kell gondoskodjam a családomról, és valahol sejtette, hogy a szülők sose kérték volna vissza azt a pénzt, de ő ezt nem akarta. Tehát ott volt a hatalmas felelősségvállalás, három gyönyörű fiúnak az édesapja pillanatilag, akik már szintén ott tartanak, hogy felelősséget fognak vállalni esetleg a saját családjukért, De ő ezt nem akarta. Azt mondta, hogy az én felelősségem mostantól a családomról gondoskodni. És akkor nagyon elgondolkoztam, hogy nem ismerem a szülőket, és nem tudom, hogy hogy nevelték annak idején, de biztos nagyon jól, hogyha ezt ő így döntötte el. És nem ő volt az egyetlen. Amikor tanítottam, abból az időből származik a példa, hogy az egyik fiatalember végig mondta egy családról lévén szó, hogy de a férnek a kötelessége eltartani a családot. És mi ott kedvesen vitatkoztunk, mondtuk, hogy ma már ez azért máshogy van, így is lehet, úgy is lehet. Nem ez volt a lényeg, hanem az, hogy ő benne, míg az ajtóból kifele mellett visszakiabált, hogy a tanárnő azért a férj kellett tartsa a családot, ugye? Tehát, hogy ő benne volt egy hatalmas felelősségérzet, hogy igen, ez az ő kötelessége lesz. Hát ehhez, hogy valaki ilyen felelősséget tudjon vállalni egész 20 éves korában, nagyon sok gyermekkori felelősségvállalás kellett történjen. Tehát nagyon sokszor meg kellett élje az, hogy amit tettem, azért én vagyok a felelős. Így húzalozódik be az agyban, hogy a tetteimért igen, azoknak következményük van, és a következményekért én vagyok a felelős. És megint ott tartunk, ahol valamikor elkezdtük a beszélgetéseket, hogy önismeret, önismeret, önismeret. Tehát tudnom kell azt, hogy valójában mik az én képességeim. Egyáltalán mire vagyok képes, hogy megvalósítsam? Mit szeretnék? Mik a szükségleteim? Mit tesz engem boldoggá? Mi keserít el? És kiderül, hogy valójában nem is annyira az anyagi, amit a világ itt ajánlott nekünk, azok a szükségletek a leglényegesebbek, hanem azokból elég kevéssel is beérjük, és meg tudunk élni, hanem a legfontosabb a tartalmas emberi kapcsolatoknak a létrehozása, a megléte. Tehát ha az gyermekemet az a nevelése, a szocializációja folyamán arra irányítom, és terelgetem, hogy becsülje meg a másik barátságát, annak a segítőkészségét, hogy dicsérjek én is, meg mást is, a gyermekem jelenlétében például, hogy de milyen szép az, amit ő készített, az is. És ne az irigység legyen az, ami elkezd dominálni. Sajnos sokszor elmondom, lehet, hogy nem a legszebb dolog tőlem, de elmondom, hogy a mai társadalmat az irigység tartja fel. Mert valójában mindenki mást akar, többet akar, mint a másik, és azért dolgozik. Nem azért, hogy valamit alkosson, hanem hogy szebbet alkosson, mint a másik. Hát lehet, hogy nem teljesen így van, de sokszor a dű mondatja velem igazából, mert mikor ezt hallom, hogy irigykedve beszélünk, és nem elismerőleg a másik munkájáról. Az őszintén mondom, hogy nekem sokszor fájdalmat is okoz. Mert ha nem tanulom meg, és ez megint a nevelés kérdése, hogy elmondom-e a gyermeknek, hogy a tevékenységek azok néha kudarccal végződnek, hogy nem minden sikerül, mert nem vagyok képes még rá. Még. De, és majd elmondjuk, hogy mit teszünk azért, hogy azzá váljunk. Tehát ha nem hívom fel a figyelmét, hanem mindig hagyom nyerni a társasjátékban, akkor bizony azt fogja megtanulni, hogy ó, hát én vagyok a legjobb, és kicsit csaltam. Hát lehet, nem vette észre, anya, egész jól sikerült. Ez lesz a célom. Vagy az, hogy becsületesen, hát néha vesztek, néha nyerek. Jobban kéne gondolkozzak, jobban oda kell figyeljek, mert akkor fogok én nyerni a társasjátékban. Én tudom, hogy a kicsi gyermek nagyon korán abba hagyja ezt a közös játékot, hogyha nem nyer, és szomorú érte, de picit próbáljuk meg elmondani, hát most ő nyert, aztán a másik nyert, aztán most ő figyelt jobban, figyelj te is jobban, esetleg megmutatok egy pár trükköt, tehát itt kezdődik, hogy egy cselekvés megtanulásakor megmutatom, hogy hogyan kell csinálni, aztán együtt végzem vele, és a végén önállóan gyakoroltatom. Tehát így lehet a készségeket fejleszteni. Megmutatni, együtt végezni, gyakoroltatni. És a mondat, hogy most még nem megy, de ha gyakorolod, akkor menni fog, és akkor fog igazán menni, bizony hangzódjon el minél többször. És akkor fogja megélni azt, hogy munkával lehet eredményeket elérni. Hogy a gyakorlásra szükség van. Hogy a házi feladatok, amik a következő életszakaszban jönnek majd, azok nem véletlenül vannak, és hogy azok a gyakorlások elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogyha azt akarja, hogy jól tanuljon. Hogy a segítségemet kéri? Igen, lehet bármikor. Itt vagyok, bármikor segítek, de nem végzem el helyetted. Azt szoktuk mondani, hogy az akadályokat nem kell elgördíteni a gyermekek elől, mert nagyon fontosak ahhoz, hogy megtanulja, hogy azokat legyőzni kell. Ez az egyik leglényegesebb dolog, hogy megtanulja az a gyermek, hogy igen, van akadály. Van úgy, hogy nem sikerül elsőre, de feltétlenül gyakorlom, nem vágom a földhöz, nem döntöm szét, nem töröm össze, hanem kezdem előről. Ehhez nincs türelme, sajnos legtöbbször a szülőnek se, illetve a gyermeknek. És erre kellene ránevelni őket. Tehát ez egy nagyon fontos dolog lenne.
Azt javaslom, tartsunk egy rövid zenei szünetet. Kedves hallgatóink, visszatértünk a zenei szünet után, önök a Fogom a kezed című műsort hallgatják, amelyben az autonómiáról beszélgetünk, erről a fontos érzelmi szükségletről.
Hát most akkor folytassuk a továbbiakban, és nézzük meg, hogy én ugye azt mondtam, hogy itt most a bölcsődés óvodáskorról, tehát olyan 2-3 éves kortól a 7 éves korig beszélgetnénk elsősorban, és hogy is kezdődik, mikkel kezdjük el az erre való nevelést, illetve hogy mire figyeljünk akkor, mert hát ezért beszélgetünk róla, hogy mire figyeljünk a gyermek nevelése során, hogy ne rontsuk el ezt a fejlődési folyamatot, ne sebek alakuljanak ki a legjobb jó akaratunkból, ugye, amiket elkövetünk, hát már amennyire lehet. Úgy is fogunk kibázni, csak elég jó szülők vagyunk. Ahhoz, hogy tökéletesek legyünk, arra csak törekedni lehet, de az elég jó szülő is jó szülő, és ha egy kicsit figyelünk, és türelemmel, szeretettel végezzük ezeket a nevelésünk feladatainkat, akkor biztos, hogy sikerrel is fogunk járni. Ugye az egyéves kor után, sőt egyéves kor előtt már a legfontosabb feladat az, hogy a gyermeknek a mozgás fejlődését segítsük, és akkor pont a tegnap hallottam, hogy 2,5 éves baba milyen ügyesen is, láttam is egy videón, fordul hátról hasra, aztán hasról hátra, aztán felül, aztán feláll, elkezd járni, aztán már szalad, aztán lépcsőzik is, aztán oldalt is tud járni, és aztán jön a többi fejlődés, a táncolás és a különböző mozgásformáknak az elsajátítása. Hát ez bizony nem egy olyan könnyű szülői feladat, hogy ezt ellenőrizni tudjuk, anélkül, hogy nagyobb baj történjen. És akkor most azt mondanám el, hogy nem arról beszélek, hogy elesik, feláll, igen. Ha nem egy aggódó szülő van mellette, aki akár alkatilag, akár csak az első gyermek megszületésekor, és annak a mozgása, ahogy elindul és fejlődik, és ahogy mászik fel, ugye ezt a példát már elmondtam, hogy a lányom, hogy felmászott a székre, már az asztalra is felmászott, tehát a mozgás igény az benne van a gyermekben. És természetes módon. Ugye ezt vigyázva, kísérve, nem elsősorban korlátozva, hanem segítve fejlesztjük. Tehát a kétségbe esett, jaj, leesel, jaj, mi fog történni? A legtöbb szülő, mikor ezt a kérdést felteszi, hogy jaj, mi fog történni, nem válaszolja meg, hogy mi fog történni, hanem csak a jaj van benne. Nem azt mondja, hogy kicsim, leesel és összetöröd magad, hanem csak jaj, mi lesz. A szegény gyerek azt se tudja, hogy mi lesz. Na, esetleg megtapasztalja a következményeit. Úgyhogy én is nevetve mondtam tegnap a kedves ismerősnek, aki mutatta az unokáját, hogy na most figyelj, mert most fog leesni az ágyról, amikor elkezd forgolódni, hiszen ő boldog, élvezi. Más szemszögből látja a világot, kérem szépen, ahogy megfordul. És más, különböző lesz. És az a csodálatos repesés, ahogy a gyermek kézzel, lábbal mozog, és élvezi, hogy fent mozognak a játékok, hogy a keze ügyében van, ügyesen kezdenek el fogni nagyobb játékokat, ami könnyen megfogható. Tehát ezeket adjuk a kezükbe. Lehetőleg olyat nem a bicájba lehet venni, és legyen. Nagy játékot harabdálni, tessék. De apró játékot, amit legyen, vagy oldalba dukat, fülibe dukat, ahova, de csak lehet, azokat kerüljük. Tehát én serkenteni akarom a mozgás fejlődését, hagyom, hogy mozogjon. Ugyanis ugye az emberi szervezet az szépen harmonikusan a mozgás és az értelmi, érzelmi fejlődés az együtt megy. Hol az egyik van egy kicsit előrébb, hol a másik. Tehát a mozgás fejlődés befolyásolja az értelmi fejlődést is. Az örömnek az érzése, ami már egy érzelem, hogy ezt is megtudtam, elértem, megfogtam, jó erősen, milyen érdekes érzést nyújt a kezemben az, ahogy fogom a plüssmacit, vagy egészen más, ahogy egy golyócskát fogok meg. Minden új. Az újszülöttnek minden új. És az, hogy kíváncsi vagyok, ami az értelmi fejlődésemnek az alapját képezi, és genetikailag belénk kódolt a kíváncsiság, az itt a legkisebb korban elkezdődik. Mindent meg akarok fogni, mindent meg akarok nézni az összes érzékszervemmel. Ezért kerül a számba is. És mindenképpen megpróbálom akár szétszedni majd később, akár összerakni. A szétszedés az hamarabb megy, az biztos, azokat gyorsan, meg ledobom, hangot ad. Tehát ezeket a dolgokat meg kell tapasztalni, végig kell csinálni ahhoz, hogy a fejlődés az megtörténjen. Ugyanakkor, amikor ezek a mozgásos fejlődések, akár a nagy mozgások, tehát amiket felsoroltam, akár a finom mozgások, a kézzel való fogás, az is, és a kézzel való manipulálása a tárgyaknak elengedhetetlen feltételei a fejlődésnek. Nagyon szép fejlesztő játékok vannak, de ha nem olyan jók az anyagi helyzetek, apró tárgyaknak egy dobozkába való beledobálása, egy üvegbe való beledobálása apró kavicsoknak, felügyelet mellett, természetesen, tehát ez, hogy nem nyeri le, mert azért elég gyakran előfordul sajnos még ez is, ugyanolyan jó, és ugyanúgy szeretik, és ugyanúgy eljátszik jó fél óráig is azzal, hogy kiveszi a dobozból, kibarítja, visszateszi megint, és élvezi, hogy ilyen hangot ad ki, és olyan hangot ad ki, és most messzebbre dobta, és anyának utána kell szaladni, és felvenni, és esetleg sírok is azért, mert kiesett a kis ágyból. Na, jön valaki? Ez megint a kapcsolatnak az erősítését jelenti. Igen, jó, a világ jó, mert megcsinálják, amit én szeretek, ha szóltam, úgymond sírtam. Tehát ezek a állandó tevékenységek. Na most nehogy azt gondolja valaki, hogy ez azt jelenti, hogy most állandóan játszani kell és foglalkozni a babával. A babát állandóan figyelni kell. Mert mindig csinálhat valami olyat, ami esetleg problémát jelent, de nem azt jelenti, hogy leállítom. Tehát az aggódását a kedves szülőnek, hogy jaj, ez fog történni, jaj, az fog történni, esetleg azért, mert rossz tapasztalata van, mert tényleg történt, esetleg egyszerűen csak azért, mert ilyen alkatú, mert ki tudja, mit hozott magával ő már genetikailag, illetve a domináló szülők is az aggódás mögé rejtik a saját dominancia igényüket. Igen, a szülő-gyermek viszony nem egy szimmetrikus viszony. A szülő az, aki a felelős is érte, azért is, hogy ne történjen baj, és azért is, hogy fejlődjön. Tehát hagyom. Igen, hagyom, hogy lemásszon a székről, meg hagyom, hogy felmásszon is, de ott vagyok, és amikor látom, hogy baj van, akkor elkapom. Na most, ha sikerül az anyának úgy, hogy megpróbálja azt, hogy leülteti a gyermeket egy ilyen kiságynak az egyik részébe, és tesz oda mellé megfelelő játékokat, és ő a másik szobából, mert pont ott kell valamit csináljon. Nagyon szomorú dolog, amit mondok, de így is lehet gyermeket nevelni. Az egyik kedves barátunknak az édesanyja haldoklott, nagyon súlyos beteg volt. Egyik szobában volt a nagymama, akit hol tisztába tett, hol valamilyen ápolt, a másikban a csecsemő. Hogy oldotta meg? Állandóan beszélt a csecsemőhöz. Amíg a nagymamával foglalkozott, addig a csecsemőhöz beszélt, és mondta neki, és mondta, és oda-oda nézett. Tehát még ezt is meg lehet oldani. Nekem ez egy fantasztikus példája annak, hogy mire képes egy édesanya. Minden oldalról most van. A nagymama oldaláról, az anya oldaláról egyformán. Tehát a lényege az lenne, hogy figyelemmel követem, és nem hagyom. Úgy, ahogy, ha jól emlékszem, elmondtuk, hogy sírni sem hagyjuk, majd nő az üdeje, hanem megnézem, hogy milyen probléma van vele. Ugyanúgy a játszás közben is. Néhány persze, 10 persze, 15 perc éppen ott marad egyedül, és ő eljátszik, és hallom, hogy néha felkiabál, minél nagyobb, annál könnyebb, mert annál jobban le tudja magát foglalni. És ugyanakkor elkezdődik egy másik fejlődési irány is, és az az önkiszolgálás. Tehát azon kívül, hogy a saját teste feletti uralma kialakul. Tehát oda nyúlok, megfogom. El tudom venni, el tudom érni. Remekül kúsznak, másznak az elején. És el fog menni a labdáért, mert az ott volt, arrébb volt téve. Vagy mikor elindul járni, akkor oda szalad majd, vagy oda megy ugye először. És az is egy nagyon szép és érdekes dolog lesz, hogy hú, anyánál van a labda, most azt elveszem, és nagyon ügyesen billegve először, majd egészen jól oda tudok menni. Tehát ez, hogy a saját testem feletti uralom kialakult, az önkiszolgálás is lassan szintén kezd kialakulni, amit szintén nem kell gátolni. Tehát igen, levenni hamarabb fogjuk a cipőcskét, mint felhúzni, és levetkőzni esetleg még hamarabb fogunk, de azt is hagyni, hogy igen, a gyermek önmagától kezdje el tenni, és utána megmutatom, hogy hogy kell visszahúzni a cipőt. És megmutatom, hogy hogy kell felöltözni ott már 3 éves kor körül. És ügyesen 3 éves korban már az óvodába felhúzzák a kis butyijukat, vagy felveszik a cipőt, hát mondjuk zokni, vagy ilyesmi nehezebben megy, de mindent megmutatom, együtt csinálom, gyakoroltatom. Aztán jön az önálló evés. Először csak a cuclis üvegre teszem a kezemet, aztán meg is fogom a cuclis üveget, aztán a kis kanálra teszem rá a kezemet, aztán a fülembe, az orromba, mindenüben megy az ebéd, csak épp a számba nem, de nem baj, szépen lassan sikerült. Kicsit irányítom, kicsit segítem, és lassanként leült szépen a kis székébe, megkapja a tálkáját, a kis kanálát, és ő gyönyörűen eszik. Na most, ami az hozzáállást illeti, a bátorító és dicsérő, és megint hangsúlyozom, az adott sikeres tevékenységet dicsérő és értékelő szülői magatartásra lényeges. Tehát azt mondom, hogy igen, ez most egy kicsit kiborult, de nincsen semmi baj. Azzal még semmi nem történik, hogy ez nem sikerült most olyan 100%-osan, majd gyakoroljuk, és akkor menni fog. Biztos nagyon sokan látták, hogy mennyire szeretnek segíteni a gyermekek. Tehát hazajön az anyuka, apuka, leül a fotelbe, jó fáradtan, és azt látja csak, hogy a 2,5-3 éves, vagy talán még a 2 éves gyerek is hozza a papucsát. Mert hogy ő tudja, hogy azt szokta csinálni. Csodálatos a megfigyelő képességük, az legapróbb részleteket képesek megfigyelni. Olyan szép 3 éves kori képe van a fiamnak, ahogy velem borsót pucolunk. Bontja ki a borsót ő is. És boldog volt, hogy ezt ő csinálta. És ha én ezt még megerősítem, hogy de igen, ezt egy csodálatosan szépen elvégezted, nézd, mennyi finom borsó van. És akkor itt a következő, amit mondani szeretnék, hogy persze, önkiszolgálás, mozgásfejlődés, és együtt ezzel jár az értelmi fejlődés, ami most abból áll, hogy szétszedem, összerakom, illeszgetem, pucolom a borsót, vagy hozom ezt, vagy hozom azt, hogy anya most tésztát gyúr, kapok egy pici tésztát, a 4 éves kislány gyönyörűen fogja gyúrni a tésztát, és a baba edényekben mindent belerak ő is, és főzni fogja, és ezt mind beszéddel kísérem. Igen, sokat kell beszélni. Szépen, értelmesen a hangokat, tehát nem gügyögünk, és nem sejpítve, és esetleg ő, ha a beszédfejlődés elején még a hangokat felcseréli, vagy nem tökéletesen mondja ki, nem azt utánzom, ahogy ő mondja, hanem úgy mondom, ahogy helyesen kiejtjük. Tehát a beszéddel való kísérése a tevékenységeknek az elengedhetetlenül fontos. És ide kötném ugyanakkor a mesemondást, ami szintén az esti mese, ha csak lehet, hát erről egy külön előadást lehetne tartani, hogy a gyermek altatása fektetésre mennyit alszik a figyelmek. Az elején nagyon sokat, aztán egyre kevesebbet, és az esti elmondott mese, ami az ő képzeletvilágát fantasztikusan fejleszti. A képekben való látása. Ugye először ezek nagyon egyszerű, kicsi mesék néhány mondatról szólnak. Gyerekek nagyon szeretik az ő életükből vett meséket, hogy ezt csinálta, azt csinálta, ide ment, oda ment, valami vicces dolog történt. 4-5 éves gyerekek ezt már nagyon-nagyon élvezik. Esetleg ezekről a témákról, ami az óvodáskor, illetve a kisiskoláskornak a lehetőségei a fejlődésre, az autonómiájuk, önrendelkezésük kialakítására, majd egy következő alkalommal beszélgetünk.
Hát köszönjük szépen, Csilla néni kedves, a sok építő gondolatot. Remélem, hogy sok mindenki él ezzel, és elgondolkodik rajta, és nem csak elgondolkodik rajta, hanem igyekszik gyakorlatba ültetni és gyakorolni mielőbb. Ugye azt a múltkor is már elmondtuk, hogy ahhoz, hogy jobb legyen a világ, ahhoz, hogy olyan emberek éljenek benne, amilyeneket mi esetleg szeretnénk, boldog, értelmes, autonóm emberek, ahhoz nekünk most kell ezért tenni, és most kell ebben segíteni a jelenlegi gyermekeket, úgyhogy nagyon jó munkát kívánunk minden kedves hallgatónak, és hát magunknak is, hiszen bár nekem már nagyobb bacskák a gyermekeim, de azt hiszem, hogy azért mindig van még hova fejlődni, és mindig van még mit javítani, jobbá tenni, úgyhogy ehhez kívánunk mindenkinek nagyon jó munkát, és a jó Istentől sok-sok erőt hozzá, és sok-sok áldást hozzá. Ezekkel a gondolatokkal akkor el is búcsúzunk a kedves hallgatóktól, egy hónap múlva várjuk ismét önöket. Weber Csilla pszichológust hallották, és Vidikán Lokodi Tündét. A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
A viszont hallásra dicsértessék a Jézus Krisztus.
Múlnak az évek, s mi egyet újra lépünk már. Lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogabb világról álmodunk. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogabb világról álmodunk. Békesség, Istenem, adj békét minden nap nekünk. Vigasztalunk, én mindig minden nap velünk. Szerető jó atyám, országot köztünk jöjjön el. Szent templomot szívünkben építs fel. Szerető jó atyám, országot köztünk jöjjön el. Szeretett fénye lángja, áradjon rá, ne szűnjön kérni az Isten, a szívünk s a szám, jöjjön a földre, igazi béke, jöjjön a földre, igazi béke, imából áldozatból. Országok, népek között, az emberek között, lélek és lélek között, ég és föld között, jöjjön már végre, igazi béke, jöjjön a földre, igazi béke. egyet újra lépünk már. Lehull a hó, de tudjuk, eljön majd a nyár. Utazunk, érkezünk, találkozunk és búcsúzunk. Egy boldogabb világról álmodunk. Utazunk, érkezünk,